Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonság garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután azeri, bolgár, georgiai és román energiaügyi tárcavezetőkkel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os keresletnövekedéssel számolhatunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi tenger alatti áramvezetékét. Így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ismertette. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, mondta el a miniszter, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint kiemelt jelentőséget ad ennek, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az úgynevezett interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméter földgáz szállítására van lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium több mint 440 milliárd forint összértékű pályázatot indít vállalatok számára, ismertette a tárcavezető. A jedlikányos energetikai programban pályázni lehet majd az energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására, energetikai kutatásfejlesztésre, a földhő fokozott hasznosítására és a távhőrendszer korszerűsítésére is, részletezte Lantos Csaba. Magyarország szívesen látja a kínai beruházásokat, és a hazai politika sokat tett azért, hogy Kína partnert lásson bennünk, jelentette ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kisbéren, a kínai Fiber Home optikai kábelgyárának átadóján. Az üzem 8 milliárd forintos beruházással jött létre, a magyar állam 15%-os pénzügyi támogatásával, és közel 150 embert foglalkoztat. Az idei év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték viszont, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mint egy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi összegen felül 2021-től már összesen közel 2000 milliárd forintot jelentett a jogosultaknak. Elkezdődött a jövő évi költségvetés megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a költségvetési tanácsnak, erről tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, június közepén lehet a zárószavazás a parlamentben, így nyárra kész lesz a büdzsé a jövő évre, amelyben 3,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelték el. A tájékoztatás szerint a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért a tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Orbán Viktor miniszterelnök is Kisbajcsra látogatott, de a fertőzött telepre csak hatósági állatorvosi engedéllyel lehet bevenni, és csak annak, akinek feltétlen muszáj. Két nappal a győri állatkert után a fővárosi állat és növénykert is kénytelen volt határozatlan időre bezárni az egyik részlegét. Romániában erőszakba torkolott Calin Georgescu támogatóinak tüntetése a központi választási bizottságnál a hétvégén, miután elutasították a novemberi, félbeszakított elnökválasztáson élen végző jelölt bejegyzését a májusban megrendezendő megismételt elnökválasztása. A jelölt, aki tehát nem indulhat a voksoláson, az erőszak azonnali beszüntetésére szólított fel. Összeütközött az Északi-tengeren Anglia keleti partjainál egy olajszállító tartályhajó és egy konténerszállító hajó. A tartályhajó kigyulladt, a helyi kikötői hatóságok több tucatnyi sérültről számoltak be. A környezeti kár mértéke egyelőre nem ismert. Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok után felhősávok vonulnak, záporok kialakulhatnak, napközben borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullám hosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullám hosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai műsorban megismerkedhetünk Vajda János magánéletével és emberi arculatával. Ha végig tekintünk Vajda János életén, láthatjuk, hogy sok megrázkódtatás érte. Viselkedése szélsőségessé, indulatossá vált. Felesége szerint nem is volt normális. Ugyanakkor Bartos Róza sem tekinthető minden hazugságtól, torzítástól mentes emlékiratírónak. Vajdát megtörhette a szabadságharc bukása, a büntetésből való besorosztatás az osztrák seregbe közlegényként. Az 1863-as tragédia, amikor szüleit a megvadult lovak halálra taposták. Úgy nyilatkozott, hogy csak 20 éves koráig volt boldog a váli erdőben, amikor szülei közelében élhetett. Szerelmét Georginát 1850 körül ismerhette meg. Ez egyoldalú szerelem volt. Ennek következményeit soha nem heverte ki. Írásai, szemléletmódja és viselkedése politikailag elszigetelté tették. Sőt, elveiért az 1848-as eszmék árulójának is tartották. 1880-tól 1882-ig volt házas. 53 évesen vette feleségül a 19 éves Bartos Rozáliát. A házasság mindkettejük számára pokol volt. Kérdés, hogy nagy költő csak nagy ember lehet? Petőfi szerint igen. A kérdés Vajda esetében is feltehető. Szélsőséges viselkedését mi váltotta ki, és mikor? Most részletek következnek Pál Zsolt Párhuzamos életrajz című írásából. Vajda Jánosról az irodalomtörténet, mint Adi keresztelő Szent Jánosáról emlékezik meg. Néhány verse ma már iskolai tananyag, személyisége és irodalmi forradalma beépült a nemzet tudatába, költői nagyságát részben közömbösítette Adi, részben tovább él, mint exkluzivitás vagy kuriózum. Hiába volt az új én kultusz profétája, neve mellett egy női név is feltűnik, Gináé. De a háttérben egy másik nő megtört, és fénytelen alakja is láthatóvá lesz, kinek szerepe legalább annyira fontos, mint Gináé. Még akkor is, ha nevéhez verset keveset társíthatunk, de Vajdának az életét még jobban meghatározta, mint Gina kegyetlen visszautasítása, s e nő Vajda életére még nagyobb befolyással bírt, mint Gina. Az irodalomtörténet előszeretettel tagadja meg a költők feleségét, mert a költő titanizmusához nem illik semmiféle hagyományos vagy polgári életvitel. Így lett a feleségből kellemetlen idegen, a múzsa fénykörében imbolygó árnyalak, az örök szép vágy mellett a kellemetlen beteljesülés. Kratokvil Georgina, valójában Zsuzsánna, 1837. október 30-án született Ipolticán egy anyagi és társadalmi értelemben is felkapaszkodott családban. A család 1861-ben véghelyivé magyarosította a németes hangzású előnevet. Georgina a család harmadik gyermeke, még nincs 10 esztendős, amikor édesanyja meghal. Édesapja újra nősül. Nagyvilági özvegyet vesz feleségül, aki a szépséges Georginában meglátja a saját fiatalkori álmainak beteljesülését, ezért úri hölgyet kíván nevelni a gyönyörű nővé serdült fiatal lányból. Budára, a várba költöznek, a nevelőanya sógornőjéhez, ahol akkoriban a fővárosi értelmiség színejava található. Szintén a várban béreli a lakást a 10 évvel idősebb, szépreményű Vajda János segédtiszt is. Gina a vár 99-ben lakik, ahol bérlőként jelentkezik Vajda, aki itt megkéri Georgina kezét. A lány nevetségesnek találhatta az ifjú poéta közeledését, s talán meg is vethette a csendes szavú és tartózkodó, de magas hivatal megpályázására hivatkozó fiatalembert. Ekkor lép közbe a nevelőanya és magával viszi Georginát Bécsbe, a karrier és egy jó házasság reményében. Vajda felett ekkor már borús nagy fellegek növekednek. A fiatalember egész lényében van valami taszítóan lemondó és komor szívfájdalom, a váli erdők lombkupolái alatt nőtt lelki nyomorúság, zárkózottság, bizalmatlanság jellemzi egész lényét. Rém történetek és különös históriák formálják lelkét, s a hosszú séták csendes egyedül léte miatt társaság kerülő és búskomor. Szüleit lovaggázolják halálra, lelkét az elveszett szabadságharc utáni tragikus életérzés tiporja. Besorozták az osztrák hadseregbe, külföldön kell katonáskodnia. Költészete kezdi elveszíteni minden kapcsolatát a kordivattyaival. Arisztokratikus gőgje mögött szorongás, filozófiai töprengések keserű konklúziói építenek grandiózus hegycsúcsokat. Gina Bécsben az arisztokrata kisasszonyok költséges és nagyra vágyó életmódját éli, zenét és táncot tanul, vagyonos és idősödő arisztokraták társaságában fordul meg. 20. életévét tölti be akkor, amikor ismét találkozik a 60-as évei derekán járó Eszterházi Mihály gróffal, aki által Georgina ranghoz, vagyonhoz juthat. A gróf családja azonban megrémül, mikor a polgári közegből jövő lány behálózza az amúgy nagylelkű és hazafias érzelmű idős grófot, így a házasság nem jön létre. Gina bár szeretője lehet csak Eszterházinak, de palotát, pénzt és lovakat kap ajándékba, inasok, szakácsnők és társalkodónők veszik körbe, délután lovagló leckéket vehet jól megfizetett lovagló oktatóktól. Eszterházy azonban féltékenyen őrzi kedvesét, elzárja a lányt a fiatal arisztokraták környezetétől. Gina neve azonban a birodalom fővárosában megkopik, egy vén ember idős szeretőjeként marad meg a köztudatban. Aztán egyszerre mindenki meghal mellőle. Előbb Eszterházy, majd apja, és végül a nevelő anyja. Georgina dúsgazdag hölgy, de szépsége már hanyatlóban van, neve ismeretlen vagy hamisan cseng, a fiatalság éveit maga mögött hagyja, 40 éves. Vajdával a 60-as évek közepétől találkozgat. Feljegyzések szerint Vajda a találkozásaikkor egy hosszú kést rejtett a kabátja alá. Gina hóbortos ranghajház életmódja alatt Vajda megnősült, Gina ragyogó fiatalkorát idéző leánykakorú nőt, az 1861. március 12-én született Bartos Rózát vette feleségül. Két évnyi házasság állandósult vitái, elviselhetetlen szokásbeli különbözőségei, hangos szóváltásai és tetlegességei után elváltak. Felesége feljegyzése szerint Vajda nem volt normális. Még válásuk sem volt mindennapi. Lopásról, verekedésekről, Vajda kitűnő ügyvédjének okos stratégiájáról szólt az egész színjáték, mely katarzis nélküli tragédiává aljasult. Róza alacsony sorból jött, tanulmányait félbehagyta, cserétként igyekezett elhelyezkedni. 1880-ban törvénytelen gyermeket szült, akit édesanyjával egy dajkára bíznak és akivel bérmosást vállalnak. 1880 nyarán ismerkedik meg a költővel, akinek azt hazudja, hogy nemrég hagyta el a zárdát. Vajdát elvakítja a lány szépsége, fiatalságából áradó kelleme. Az irodalom történet természetesen Vajda mellé állt, és ma Róza naplójának nagyját, hazugságnak, ferdítésnek vélik életének kutatói. Elfelejtik, hogy Vajda versei mennyire árulkodó módon beszélnek a költő fékevesztett egyéniségéről, magányos és magasba törő szárnyalásáról, mert Vajda valóban momlan ember volt, ahogy Adi nevezte egy alkalommal. Félúton állhatott a byronizmus és a századvég betegsége nihilizmusa között. Magányos volt és zárkózott, és ebben is a kozmikus méretekhez ragaszkodott. Minden földi dolog előtte hitvány lett, visszautasítottságához csak a kozmikus sértettség és elzárkózás illett. Még étkezéseit is a nem földi vagy hétköznapi méretek jellemezték. Vajdának nem volt érzéke a pénzhez, és amikor nagyobb összeghez jutott, azt is elkótya vetyélte. Indulatos és ideges természet. Így ír róla a felesége. Mikor a műcsarnok megnyílt, végigrohant a termeken, s csak a női aktok előtt állt meg, s azokat hosszasan szemrevételezte. A fizikai fájdalmat azonban nem viselte. A legkisebb ütésre is torka szakadtából üvöltött. Felesége azonban mindvégig hű maradt hozzá, megaláztatásában és megszomorítatásában is nője, barátja és gondozója maradt férjének, aki gúnyolta, kinevette, szóval is tette, bántalmazta, naponta gyötörte féltékenységével vagy megvetésével. Talán egyetlen nő az irodalom történetében, akit több életnyi szenvedés nyomorított el, hogy megértse férjében az üstökösi sorsot és kozmikus magányt, a nem evilági önzést, mely féktelen indulatot és gyűlöletet gerjesztett minden földi és hétköznapi iránt. Valószínűsíthető, hogy Róza alkalmi prostitúcióból és nyomorúságos munkákból igyekezett fenntartani magát. Törvénytelen gyermeke meghal, férjét, édesanyját elveszíti. Az emlékein kívül semmilyen nem maradt. Bécsben egyetlen barátja Gina, aki 1879-ben megunva a tétlenséget, hatalmas összeget fektet egy oroszi nevű artista képtelen vállalkozásába, mely szerint ők ketten alapítsanak cirkuszt. Maga Gina is műlovarnőként mutatkozik be, de bájai ekkor már nem vonzanak közönséget. Gina vagyona hamar elúszik, a társaság sikertelen szereplései, a sok állat fenntartása és a népes személyzet hatalmas költségei miatt. A nő mélyebbre süllyedt, vissza oda, ahonnan jött. Elhatározta, hogy megkeresi Vajdát. A találkozásnak Vajda a 30 év után című versében állít emléket. Az előbbi előadásban azt állítottam, hogy nem tudjuk pontosan, hogy találkoztak-e. Ez mai napig kétséges. Miután a költő meghalt, Georgina házvezetőnőként majd bérlőket tartva tengeti az életét. Itt kapaszkodik bele Rózába, aki rendszeresen látogatja, majd az egykori gazdag úri kisasszony lenyomorodása után rendszeresen gondolza. Georgina 1910. január 12-én petefészekrák következtében hal meg, egy sikertelen és kettétört életet maga mögött hagyva. Nevét nemzedékek tanulták meg a költő iránta érzett szerelme miatt. Neve egyszerre lett a reménytelen szerelem, valamint a könnyű vérűség és a beteges ambíciózusság örök szimbólumává. Temetéséről Róza gondoskodik, egymaga fizeti Gina sírhelyét, koporsóját, valamint a szertartás költségeit. Róza 1913-ban hazatér Magyarországra, hogy emlékirataiból részleteket adjon el a fővárosi és a vidéki lapoknak. Mindenhol felháborodást kelt házasságuk poklának és intimitásának feltárása, s a közvélemény akkor már a költő mellett áll. Halála előtt az Országos Széchenyi Könyvtár filérekért megvásárolja a kéziratát. Egy esztendőre rá ő is meghal. Testét csak a sírásó és a szertartást végző pap kíséri el az utolsó útra. A Rozamunda verseket Vajda János ő hozzáírta. Vajda János, Rozamunda. Szemedből mindent megtanultam, előttem nincs többé titok. Higgyétek, hogy megbolondultam, azt mondom, én mindent tudok. Öröklét, elmúlás, istenség rejtélyeit mind ismerem. Mind-mind együtt van, semmi kétség, egyetlen szóban, szerelem. Halljátok hát, jegyezzétek meg, az örök lét egy pillanat, az, melyet egy pár szép szemfénynek üdvözítő kegyelme ad. Örök időknek minden üdve pillanatban benne van, és hogy ez így van, fönn eldöntve, bölcsen van az, jóságosan. Hosszú, unalmas halhatatlanság. Minek viselnők terhedett? Ha ez az egy perc, ó boldogság, egyszerre mindent kifizet. Az elmúlás, halál, csalódás. Ki szeretett, szeretve volt, megőrzi létét egy mosolygás, mint csillagot az égi bolt. E nagy világ egy, de kicsinyben külön, mérhetetlen millió. A szerelem az itt a minden, a többi csak hozzávaló. A méret itten nem határoz. Nap, leány szem, kisebb, nagyobb, ott, honnan szerelem sugároz, maga a mindenség ragyog. Ó, én világom üdvössége! Hát ugye ez mind szép dolog. De tudod-e, hogy mit sem ér-e, csak ha te is helyben hagyod? Ha akinek végtelen hatalmad, én szép felségem, édesem, kizárólagos szabadalmat e talányra adsz nekem. Tudom, hogy el vagyok kárhozva, mert már az égben nem hiszek, és ami hitem elrabolta a föld is elveszett. Mert már nekem a Bibliából akárki mit mond hiteget, azt olvasom két szemsugárból, nincs más mennyország, nem lehet. Most már tudom, együtt van itten mind, ami édes, ami jó. Az örök létből szemeidben a rekapituláció. Hogy is lehetne hát mennyország az, ami pláne végtelen? Nincs e világon több valóság, csupán csak egy a szerelem. Ó, mennyei gyönyörűségem, s ha ezt nekem te nem hiszed, nem igaz-e, hogy üdvösségem az égen földön elveszett? Thank you. Vajda János a tájlírát is megújította. A költeményeiben a lélek drámáját olvashatjuk. A váli erdőben. Oda benne a mély vadonban, a csalános iharosban, félre eső völgy ölében, sűrű árnyak enyhejében. Ó, milyen jó volna ottan, abban a kis házikóban élni, éldegélni szépen, békességben, csöndességben. Nem törődni a világgal, a világ ezer bajával, meggondolni háborítlan, ami immár közelebb van. Illatos hegy oldalában, a tavaszi napsugárban, nézni illanó felhőkbe, múlt időkbe, jövendőkbe, és azután utóvégre észrevétlenül megérve, lehullani önmagától, a kiszáradt életfáról. S ismeretlen sírgödörbe, elalunni mindörökre, s ott egyebet mit se tenni, csak pihenni, csak pihenni. A verset 1875-ben írta. ...1888-ban született Nádastavon című verse. Fönn az égen ragyogó nap. Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan andalító hangulatban. A vad alszik a berekben. Fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeletten. Nézem ezt a szép világot. Mennyi bűbáj, mély talányok, mind amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék űrén a semmiségnek, földi élet, hol a réved. Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Mostanap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében. S minden olyan mozdulatlan, múlt, jövendő, tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben, minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha minden a világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom.
Thank you.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 5. részét. Felolvassa Csankó Zoltán.
Az ám, jutott eszébe, a televízióm! Schrópp mestert megcsípte a dér, és én közben megfeledkeztem róla, hogy taligává alakította át a televíziómat.
Jó, csak ne dühöskönj, mondta neki Klopédia. Úgy sem akartad nézni a televíziót.
De így kútba esik a próbatételem. Hogyan bizonyítom be neked a mód feletti lelki erőmet?
Majd kitalálunk valamit, vigasztalta Klopédia. Egyelőre térjünk be ide.
Rá is mutatott az épületre, nehogy Berzsiánnak kétségei legyenek, hogy hova. Hát a Hörpentő nevezető szörpentőbe, ahol Vinkóczi Lőrinc korcsmáros 99 féle szörpöt mért a mélyen tisztelt vendégseregnek. Volt ott áfonya szörp, uborka szörp, hecsedli szörp, édes szörp, savanyú szörp, keserű szörp, piros szörp, kék szörp, sárga szörp. Még szivárvány szörp is volt. Az volt a sorban a 99. Nem is akadt széles a világon különb szörpentő, mint a Hörpentő. Tudja ezt mindenki, aki egyszer is betévedt Vinkóczi Lőrinc korcsmájába. Hogy ne tudta volna hát Berzsián meg Klopédia, aki ezerszer is naphosszat elüldögélt már a Hörpentőben. Betértek hát. Vinkóczi Lőrinc a szörpjei közt matatott, a kecskelábú asztalnál meg egy búna kereskedett férfiú görnyett, maga violin, a fülrepesztő zenész.
Csak nem Schrópp mestert keresed? Kérdezte tőle Klopédia.
De éppen őt, mondta violin, de otthon van, és kiírta az ajtajára, hogy ha otthon van, itt keressem.
Olvastuk, mondta Berzsián. És miért keresed?
Mert meg akarom mondani neki, hogy nem 1001 mester, hanem 1001 kontár.
Ezzel nagyot hörpentett az előtte álló szörpből. Mit iszol? Kérdezte tőle Berzsián.
Nadragúja szörpöt, mondta bánatosan violin. Vinkóczi Lőrinc mester azt mondta, ez illik legjobban a szomorú, letaglózott lélekhez.
Akkor mi is kérünk 2 nadragúja szörpöt, mondta Vinkóczi Lőrincnek Berzsián, mert a mi lelkünk is le van taglózva.
Képzeljétek, folytatta violin, elvittem ehhez a kontárs rófhoz a csimpolyámat, mert a C hang egy kicsit rekettes volt benne, mondom, javítsa meg. Megyek érte másnap. Hát nem átalakított a hegedűvé a gyönyörű szép csimpolyámat. Itt állok most egy szál csimpolya nélkül. De ez még hagyjál, mert másnap meg a hegedűmet vittem el neki, mivel az utóbbi időben egy picikét belesorultak a hangok. Mit gondoltak? Mit csinált? Csimpolyát a szépséges hegedűmből. Most aztán se csimpolyám, se hegedűm.
No, mondta zsebenciklopédia.
Mit no?
Háborgott violin a fülrepesztő zenész.
Itt állok az új kantátán bemutatója előtt, és igenis se csimpolyám, se hegedűm.
Na de hát az a csimpolya hol van, amit a hegedűdből csinált?
Otthon,
mondta violin.
Akkor csimpolyád van, igaz?
Tényleg,
ámuldozott violin, de el is komorodott mindjárt.
Na de a hegedű, mire megyek hegedű nélkül?
Azt mondod, hogy a csimpolyádból hegedűt csinált. Hol az a hegedű?
Otthon,
mondta violin.
Hát akkor, mondta Klopédia, van hegedűd is, meg csimpolyád is.
Violin szeme kerekre tágult, a fejéhez kapott.
Klopédia, kiáltotta, te lángelme vagy, megmentettél.
Fölugrott, elrohant nagy boldogan.
Van hegedűm, van csimpolyám,
ordítozta. És ekkor fénygyúlt Klopédia szemében, fénygyúlt Berzsiánéban is. Egymásra néztek, és egyszerre szólaltak meg.
Te Berzsián,
mondta Klopédia.
Te Klopédia, mondta Berzsián.
Több szó nem is kellett nekik, fölpattantak, kapták Berzsián régi taligáját, és futás vele Schrópp mesterhez. Berobbantak a műhelybe.
Akkor leüti nekem a bástyával,
mormogta éppen Sróf mester, majd az ajtó durranásra fölnézett.
Mi van már megint?
Kérdezte bosszúsan. Berzsián a műhely közepére tolta a taligát, és rámutatott.
Bedöglött,
mondta.
Vibrált a kép,
tette hozzá sietve zsebenciklopédia.
A hang is recsegett,
próbálkozott Berzsián. Sróf mester körüljárta a taligát. Megkopogtatta.
Szóval vibrált, recsegett. Te meg tekergetted a gombokat, mi? Megpüfölted?
Hát, bevallom, püfölgettem,
ravaszkodott Berzsián szégyellősen. Sróf mester megpörgette a taliga kerekét.
Püfölni ezt az érzékeny szerkezetet,
méltatlankodott.
Meg fogantyút szerelni rá, borzasztó. És mi a fenének itt ez a kerék?
Hát, mondta Berzsián.
És most?
Kérdezte Sróf mester.
Se kép, se hang,
mondta Klopédia.
Nem csodálom,
csóválta fejét Sróf mester.
Na jó, estére megcsinálom.
Berzsián és Klopédia csöndesen ballagott a hörpentő felé.
És ha mosogató dézsát csinál belőle?
Torpant meg Berzsián.
Reménykedjünk, mondta Klopédia.
Este megint ott álltak Sróf mester műhelyében, és tátott szájjal nézték a műalkotást. Sróf mester büszkébb volt, mint valaha is.
Egyre nem tudtam rájönni,
mondta.
Színes készülék volt ez, vagy fekete-fehér?
Egy időben színes volt, mondta Berzsián. Zöldre volt mázolva, de lekopott.
Jó lesz neked a fekete-fehér is,
mondta Sróf mester, és bekapcsolta a taligából készült tévét. Jó volt a kép, jó volt a hang.
Máskor aztán szelídebben bánjál a televízióddal,
nézett Berzsiánra önelégülten Sróf mester. Berzsián hazavitte a készüléket, a helyére állította.
Na, most aztán tőlem itt porosodhatsz ítéletnapig,
mondta.
Majd megmutatom én, mi az a lelki erő. Sosem nyomom meg a gombod.
10 perc múlva kezdődik Ragyafurt mesterdetektív legújabb kalandja,
mondta figyelmeztetően zsebenciklopédia.
Bánom is én, nézze, aki akarja.
Akkor én hazamegyek, én nézni akarom,
mondta Klopédia és elbúcsúzott. Berzsián meg hanyat vágta magát a fotelban.
Most pedig írok egy remek mívű jobbladát,
mondta magában. De sehogy sem akart rákapni az esze a jobbladára, minduntalan Ragyafurt mesterdetektív ködlött fel előtte.
Biztos megint ezzel a summi-sammival bajoskodik,
gondolta.
Két érdekel, köpök Ragyafurtra is, meg summi-sammira is.
Ám ekkor vadul megnyikkant az ajtó, kitárult, és ott állt lihegve, rémült ábrázattal Violin, a fűrrepesztő zenész.
Berzsián, hol a taliga?
Azám, kapott a fejéhez Berzsián, de nyomban eszébe jutott, hogy az új taliga, ami a televízióból készült, ott áll a kertben.
Egyet se búsulj, mondta Violinnak, kint áll a taliga a kertben. Meg van mentve a kantátád.
Violin már majdnem sírt.
Berzsián,
mondta,
az a taliga frissen van kenve. Egyáltalán nem nyikorog. Ez egy süket taliga. Hiába komponáltam azt a gyönyörű kantátát. És te, hiszen már magas fokon taligáztál, mint egy igazi taliga művész. Ezt tetted velem.
Ne haragudj, Violin. Sajnos a régi taligát Sróf mester átalakította.
Már megint ez az átkozott Sróf. Ez a két balkezes 1001 kontár. Mivé alakította?
Nem is olyan kontár,
mondta Berzsián. Sőt, képzeld, televíziót csinált belőle.
A taligából?
Abból? Nézd meg!
Berzsián a taligaforma televízióra mutatott.
Működik is?
Kérdezte gyanakodva Violin. Berzsián agyában egy cikkanás, egy villanás.
De még mennyire?
Mondta sietve.
Nyomd csak meg a gombot!
Violin megnyomta. Fölfény lett a képernyő, megjelent rajta a bemondó. Kedves nézőink, mondta a bemondó, most a Ragyafurt mesterdetektív legújabb kalandja következik.
Akkor az én kantátám,
kezdte volna újra Violin, de Berzsián közbevágott.
Ki nyomta meg a gombot?
Én,
mondta Violin.
De hát akkor csönd, oda nézz!
A képernyő megjelent a főcím.
Mitől lett vizes, summi-sammi lába?
És Berzsián, a lelki erős költő, kigúvott szemmel bámulta a taligából átalakított tévét. Bár ami igaz, igaz, a gombot nem ő nyomta meg.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 5. részét Csankó Zoltán olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
Szaladó nyár kacagása, aranyösznek lobogása, zengő élet, könnyű tarka, mind belefér egy falatba. Zöld akár a föld, a derék, sárga, mint az égi kerék. Ami kincse, mind a tied, olyan piros, mint a szíved. Tegnap láttad, holnap látod, minden alma a barátod. Mire az ég bealkonyul, ő is szépen tovább gurul.
Volt egyszer, hol nem, túl-túl, még azon is túl. Volt egyszer, hol nem volt, tiritarka játék volt. Volt egyszer, hol nem volt, csengő-bongó mese volt, gömbölyű fényes ropogós. Nézd, nézd a nagy kerek almát, nézd és tárd ki a szíved. Néha édes, néha kicsit keserű, néha fonnyad, néha mégis gyönyörű. Hát rólad szóljon a dalma, ó, alma, alma, alma. Hát rólad szóljon a dalma, ó, alma, alma, alma. Hát rólad szóljon a dal, ó, alma, alma. Hát rólad szóljon a dal. Volt egyszer, hol nem, túl-túl, még azon is túl. Volt egyszer, hol nem volt, tiritarka játék volt. Volt egyszer, hol nem volt, csengő-bongó mese volt, gömbölyű fényes ropogós. Nézd, nézd a nagy kerek almát, nézd és tárd ki a szíved. Néha édes, néha kicsit keserű, néha fonnyad, néha mégis gyönyörű. Hát rólad szóljon a dalma, ó, alma, alma, alma. Hát rólad szóljon a dalma, ó, alma, alma, alma. Hát rólad szóljon a dal, alma, alma. Hát rólad szóljon a dal, alma, alma. Hát rólad szóljon a dal, alma, alma. Hát rólad szóljon a dal.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytatja elmélkedését a Nagyböjtről Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető, Sinkovics Andrea.
Nagyböjt első vasárnapján az evangéliumban mindig Jézus Krisztus megkísértésének a történetét olvassuk fel. A lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a gonosz megkísértse őt. Ezt a részt párhuzamba tudjuk állítani a 40 éves pusztai vándorlással, amikor az Úr kivezette a választott népet Egyiptomból. A nép azonban sokszor fellázadt az Isten ellen, mert nem volt hús, nem volt kenyér, nem volt mit inniuk, nem bíztak az Istenben, azt gondolták, hogy az Isten becsapta őket, el akar őket pusztítani. Sok félelem és kis hitűség volt bennük, ezért sokat szenvedtek, és ezért sokszor a kísértésben elbuktak. Jézus Krisztus megkísértésekor pedig láthatjuk, hogy Jézus mindenben ellene mondott a sátán minden csábításának, minden hazugságának, minden cselvetésének. Azonban eltelt 2000 év, és azóta a gonosz hányszor és hányszor megkísértette az embert, az emberiséget, úgyis, mint szemét, úgyis, mint közösséget, és mennyi nyomorúságot, bajt okozott a hazugsága által. A gonosz lélek most is létezik, valós személy. Amikor lelki gyakorlatot tartok, és főleg fiataloknak, megkérdezem őket, hogy hisztek-e a gonosz lélekben, abban, hogy személyes létező. Akkor legtöbben azt mondják, hogy nem. Vagy egy mesébeli alak kitalált valamilyen kép, ott van az ördög csárda, Lucifer, pizzázó, meg más neveket is adnak, de valaki azt gondolja, hogy a bennünk lévő rossznak a megszemélyesítője, hogy így jobban el tudjuk képzelni, vagy a mesékben is ott szerepel a gonosz különböző formában, de úgy, mint valós létező, aki most is működik és támad bennünket, ebben nem hisznek. Márpedig 6. Pál pápa 1972-ben mondta, a sátán élő eleven szellemi, romlott és megrontó lény. Az első számú ellenség maga kísértő, sötét nyugtalanító lény, amely valóban létezik, és aki álnok ravassággal ma is tevékenykedik, elhagyja a Biblia és egyházi tanítást, aki nem tartja valóságos létezőnek. Vagy 2. János Pál pápa mondta 1986-ban, a gonosz szellem megpróbálja az emberben ugyanazt a versengő, engedetlen és Istennel ellenkező magatartást előtetni, amely létezésének szinte egyetlen motivációja. Aki tagadja sátán létezését, az tagadja az evangéliumot is. Eddig az idézet, és az első nagy tanításának a szentírási résznek, hogy a gonosz lélek létezik, sőt, gonosz lelkekről beszélünk, és nem tudjuk, hogy mennyien vannak, de rengetegen a gonosz lelkek léteznek, és a gonosz lélek most is működik. Az első Péter levében olvashatjuk, hogy a gonosz ordító oroszlán módjára körbejár azért, hogy aki gyenge, azt elpusztítsa. Ordító oroszlán módjára körbejár, és keres, hogy kit nyelhessen el, kinek gyenge a hite, ki van halálos bűnben, ki van bálványimádásban, vagy akár az okkultizmuson keresztül kinyitotta ki számára a kapukat. Azért jár körbe, hogy ezeket az embereket elnyerje. Azonban azt is látnunk kell, egyrészt, hogy a gonosznak mi a fő célja, másrészt pedig, hogy hogyan működik. Tevékenységet a világban az Isten és az ember iránti gyűlölet hatja át. Minden eszközt megragadnak, amivel áthatnak, mert tudják, hogy ők soha többé nem juthatnak el oda, ahová az ember rendeltetése szerint egy napon elér. Emészti őket az irigység, ezért minden erejükkel próbálják magukat ragadni az örök kárhozatba. A sátán kezdettől fogva engedetlen volt Istennel szemben, abszolút módon és visszavonatlanul elutasította őt. Most pedig az angyalokkal együtt, aki Isten elutasításában követték őt, és démonokká lettek, az embert is minden lehető módon Istennel szembeni engedetlenségre akarja rávenni, hogy magával a romlásba döntse. A démonok legveszélyesebb tevékenysége éppen a rosszra kísértenek, hogy eltávolítsák az embert Istentől, és magukkal ragadják. Azonban a gonosznak angyali természete van, vagyis intelligens, sokkal intelligensebb, mint mi. Ezért, ahogyan megjelenik, az nem ijesztő, hanem nagyon sokszor vonzó. A gonosznak a úgynevezett hivatalos ábrázolása az úgynevezett Baphomet figura, amilyen a sátánista templomokban is jelen van, egy ilyen kecskeképű, szarvú, denevérszárnyú valaki lény, és a nevének a jelentése az emberek közötti egyetemes béke templomának atya. És gondoljunk bele, a sátánnak a nevének ez a jelentése az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Vagy Benedek pápa írja, hogy ha gonosz könyvet írna, az lenne a címe, Út a világ békéjéhez. Tehát sokszor pozitívan jelenik meg, úgy, mintha ő segítene rajtunk, aki gyógyít, aki mindent megad nekünk, de ő azért jön, hogy öljön és pusztítson, hogy tönkre tegyen, hogy az Istentől elválasszon, és ezután pedig a kárhozatra vigyen bennünket. Benedek pápa írja az okkultizmussal kapcsolatban, az okkultizmus mögött a gonosz lélek áll, aki el akarja torzítani a teremtés rendjét. A gonosz a hazugság atya, aki gúnyt akar űzni az Istenből. A gonosz mindig a hazugsággal próbálja csapdába csalni az embert. Olyan ígéretes dolgokat kecsegtet, mint a hatalom, egészség, belső béke és harmónia. Az igazi szabadság és egyenlőség, pénz, boldogság, az univerzummal való egyesülés vágyön kielégülését is ígéri, és hogy képesek leszünk élni a lét minden lehetőségével. Azonban az emberi méltóságunkban aláznak meg minket. Megfosztanak az emberségünktől, és rabszolgasorsba taszítanak. Egy idő után olyan démoni hálóban találja magát az ember, ami megkötöz és már nem tud szabadulni. Az illető azonban ezen felül a csoport mögött álló, ténylegesen démoni erőknek is rabszolgájává válik. Ezzel pedig egyre mélyebbre jut az önrombolásban, amely még a kábító szereknél is rosszabb. Amikor a gonosz megkísérti Jézus Krisztust, akkor őt a lényegében, vagyis a messiási mi voltjában kísérti. A gonosz akarta megmondani, milyen legyen a messiás, hogy jöjjön el és mit tegyen. Vagyis mindig a lényeget támadja. A gonosz is, amikor bennünket támadni akar, mindig a lényegünket veszi célba. És mi a lényeg? Az, hogy mi az Isten teremtményei vagyunk, az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma, az Isten gyönyörködik bennünk, mi a mennyország örökösei vagyunk, mi az életszentségre vagyunk meghívva, vagyis ez a létünknek a legmélyebb értelme, mi a mennyország örökösei vagyunk. A gonosz pedig, amikor ebben megkísért, nincs is Isten, nem kell azzal foglalkozni, a vallással csak a baj van, és a Baphomet úgy is mutatkozik, mint a minden vallás fölött álló egyetemes világbéke, annak az atya meg a temploma, mint a minden vallás fölé tudna emelkedni, ahol egyértelműen már a gonosz, a sátán, az új atya. És Jézus is ezzel kísérti, hogy borulj le előttem, hagyd ott a régi atyát, borulj le előttem, és engem imádj, és akkor megkapsz mindent. Ez a legerősebb kísértés. Borulj le előttem, és megkapsz mindent. És hát azt nem tudjuk megmondani, csak a gyümölcseiből sejtünk valamit, hogy hány és hány ember leborult már a gonosz előtt. Hány ember átadta az életét, bedőlt az ő hazugságának, és úgy tűnt, hogy a gonosz, mintha felszabadítaná őt. Akik az okkultizmusban részt vesznek, soknak az első tapasztalata, hogy szabad vagyok, működik, hogy vannak erők, energiák, ami mennyi jót tesznek nekem, de ez csak a bevezetőkör. Ennek lesz böjtje is, mert a gonosz itt nem áll meg. El akar az Istentől távolítani, persze már ez is része, utána pedig a kárhozatra vinni. Ezért a mi feladatunk a nagybőjt időben különösen, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, hogy imádkozzunk, hogy végezzük el a szentgyónást, tartsunk bűnbánatot, imádkozzunk, járuljuk a szentségekhez, különösen a szentáldozáshoz, meg persze előtt a szentgyónáshoz, és hogy higgyünk Jézusban, az evangélium szerint éljünk. Vagyis nem is annyira a gonosz ellen kell küzdenünk, vagy a kísértések ellen harcolnunk, hanem az Istenbe kapaszkodnunk, benne bíznunk, bármi is történik, hozzá menni, mindent vele megbeszélni, akár emberi segítséget is kérni, lelki gyakorlatok, imák, annyi fegyver van, de menjünk az Úr felé, mert láthatjuk a világban, hogy a gonosz most is keményen támad. Ordító oroszlán módjára ott kószál, mint keres, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. Már mennyi embert elragadott magával, ott a sok háború, az erkölcsi dekadencia, annyi minden nyomorúság van a világban, aminek vannak emberi alapja is, de a gonosz nagyon erősen ott van, és az embereket el akarja bizonytalanítani, elvinni az Istentől, és tönkre akarja tenni. Imádkozzunk azért, hogy mi ellenálljuk a kísértésnek, és imádkozzunk azokért is, akik már elbuktak, hogy megtérjenek, és hogy minden ember üdvözüljön.
Kedves hallgatóink! Adásunkban a nagybőjtről elmélkedett Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.